96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Jogszabálymódosítással segíti az Építési és Közlekedési Minisztérium, hogy a július 1-én kezdődő uniós elnökség ne okozzon többletterhelést a főváros úthálózatán. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletmódosítással a tárca szerint lehetővé válik, hogy a delegáció kijelölt járművei az autóbusz és trolibusz forgalom, azaz a közösségi közlekedés zavarása nélkül az autóbusz forgalmi sávokban közlekedjenek. A megelőzés és az egészségnevelés kiemelt szerepét hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem doktoravató ünnepségén az egészségügyért felelős államtitkár. Takács Péter kiemelte, az orvostudomány átalakulásával olyan forradalmi eszközök és eljárások váltak elérhetővé, mint a robotsebészet és a mesterséges intelligencia. Az ünnepségen 534 hallgatót avattak doktorrá. Bővítik azoknak a járműveknek a körét július 16-ától, amelyekre kötelező gépjármű felelősségbiztosítást kell kötni, írja a Világgazdaság. Az április 30-án kihirdetett új rendelkezések szerint egyes mikromobilitási eszközökre, egyebek mellett bizonyos elektromos rollerekre is kiterjed majd a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás. A jármű nettó összege, illetve tervezési sebessége dönti el, hogy szükséges-e felelősségbiztosítást kötni az adott járműre. Az elektromos hajtású járművekre 25 kg alatt akkor kell biztosítást kötni, ha 25 km/óránál képesek gyorsabban haladni, ilyenek az elektromos rollerek. A 25 kg-nál nehezebb járművek esetében pedig 14 km/órát meghaladó tervezési sebességet határoztak meg. Minden üzemben tartó saját felelőssége, hogy ellenőrizze gépjárműve nettó tömegét, illetve tervezési sebességét, hangsúlyozta a Mabisz. Július végétől jelentősen emelkednek a földhivatali szolgáltatási díjak a Magyar Közlönyben megjelent minisztériumi rendelet értelmében. A tulajdoni lapról kiállított papíralapú hiteles másolatért az eddigi 6250 forint helyett 10.000 forintot kell fizetni. Az elektronikus formában lekért hiteles tulajdoni lap 3.000 forint helyett 4.800 forintba kerül majd. Varga Bajusz Veronikát a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkárává nevezte ki Sulyog Tamás köztársasági elnök 2024. július 1-ével, közölte a minisztérium a Magyar Távirati Irodával. Az államtitkár feladatkörébe a felsőoktatással, szakképzéssel, a fiatalok sikerességével és a tehetséggondozással összefüggő ügyek tartoznak a jövőben. Az ukrán-magyar határszakaszon 7847-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6554-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, közölte az országos rendőrfőkapitányság a Magyar Távirati Irodával. A közlemény szerint a beléptetettek közül a rendőrség 55 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik ezen idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért. Horvátországban július 1-től ismét nyári tarifát vezetnek be az autópályákon. Emiatt szeptember 30-áig 10%-kal magasabbak lesznek a horvát autópálya díjak. Híreink végén az időjárásról. Erősen megnövekszik a felhőzet, és főleg északon számíthatunk elszórtan kelet felé mozgó záporokra, zivatarokra. Egyre nagyobb területen északnyugatira, nyugatira fordul a szél, amelyet élénk helyenként erős lökések kísérnek. Zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat a szél. Hajnalra 17 és 22 fok közé hűl le a levegő.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Kilencvenöt éves lett Schell Alfonz atya. A hosszú élet titka, fontos felfedezni Jézus példáját és tanítását. Interjú a Chicago környéki magyar lelki pásztorral. Nem egyedül jártam az utat, hanem ott volt Jézus mellettem. Vallja a májusban 95. életévét betöltött Schell Alfonz atya, aki a kelet-chicagói magyar plébánia vezetője volt 45 éven keresztül. Május 16-án ünnepelte a jeles születésnapját a szombathelyi származású, de a II. Világháború után Ausztriában, majd az Egyesült Államokban letelepedő Fonzi atya. A chicagói magyar konzulátus küldöttsége is felkereste és köszöntötte az idős lelkipásztort születésnapja alkalmából. Amikor hosszú és érdekes életéről kérdezzük, és buzdítjuk, hogy ossza meg írott formában is nemzettársaival ezt a szolgálatban gazdag életpályát, hangsúlyozza. Nem mernék elkezdeni önéletrajzot írni, mert az emberek nem hinnék el, amik történtek velem. Olyan csodálatos módon segített meg mindig a Jóisten, hogy az emberek azt mondanák erre, a véletlen műve. Ha ilyen hosszú 95 éven keresztül ismétlődik meg, nem lehet elfogadni ezt a magyarázatot. Sokkal mélyebb oknak kell lennie, mondja a telefonos interjúban Schell Alfonz atya. Amikor a hosszú élet titkáról faggatjuk, rámutat. Fontos felfedezni Jézus példáját és tanítását. Jézus sok problémától mentett meg, és felkészített arra, hogy amikor megjelenek valahol, mindig egy kis örömet, hitet és reményt tudjak az emberek lelkébe önteni. Most hallgassák meg a Chicago környéki magyar lelkipásztorral készített beszélgetésünket. Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió vonalában Schell Alfonz atyát, a kelet-chicagói Szent Háromság plébánia korábbi vezetőjét. Fonzi atya május 16-án töltötte be 95. életévét. Kedves atya, a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is Isten éltesse sokáig, és reméljük, hogy együtt ünnepelhetjük majd a 100. életévét is.
Nagyon szépen köszönöm az üdvözletet, és a papi áldásommal viszontzom.
Nagyon szépen köszönjük. Hogyan ünnepelte ezt a jeles évfordulót?
Egy nagyon érdekes dolog volt, több barátom meghívott ilyen kis rövid vacsorára vagy ebédre, de a tetőpontja gondolom az volt, mikor este az otthonomba, mert van egyházmegyei engedély arra, hogy nyugalmazott papok otthon mondhatják a misét, nagyon kedves baráti körben, az ebédlő asztalnál egy ilyen rögtönző tortát építettünk fel, és ott mondtam a szentmisét, nem csak magamért, hanem az összes barátaimért, ismerőseimért, és fele barátaimért, és Jézusra bíztam, hogy ő ossza szét a szentmise gyümölcsét az ő belátása szerint.
Atya, Chicagóban is ellátta a magyar közösség lelkipásztori feladatait, és a magyar konzulátus is megtisztelte személyes látogatással a születésnapja alkalmából.
Igen, nagyon kellemes meglepetés volt. Egy emlékiratot is adtak, amiben elég részletesen közölték a tevékenységemet, és arra is utaltak, hogy milyen nehézségek árán vergődtem át a második világháborút.
Erről mondaná néhány rövid gondolatot?
Tudták azt, hogy Szombathelyen születtem 1929-ben. Azt is tudták, hogy nyugatra menekültem, és Innsbruck környékén telepedett a családom. Innsbruckban 48-ban érettségiztem, és onnan 51-be kerültem át Amerikába, félig már elkészültem a teológusi tanulmányaimmal. Nagy szerencsére Innsbruckba, a Kanizianumba kezdtem el, aminek a gyümölcsét még ma is élvezem, és áldom azokat a tanárokat, lelki vezetőket, akik segítettek a technológiából átvedlődni a teológiába. Itt Amerikában egy bencés kolostor által létesített szemináriumban fejeztem be a tanulmányimat, 55-ben lettem szentelve, és Veszprém titulusára, de sajnos Magyarországon egyáltalán nem ténykedtem, de itt egy kelet-indiánai egyházmegyéhez lettem beosztva, ahol munkám végéig dolgoztam.
Igen, atya, itt ugye a kelet-chicagói Szent Háromság plébániáról van szó, ahol 45 igen. év, 8 hónapig teljesített szolgálatot, és 2016. október 23-án zárták be a templomot, amely alkalommal megünnepelték a templom 110 éves létrejöttének az évfordulóját. Azon túl pedig nyilván az október 23-ai emléknapot és Alfonz atyának a nyugdíjba vonulását is.
Érdekes volt, mert általában egy templomot nálunk bezártak, mindig az egyház megye utasítására történt. Nálunk más volt, az egyházközségi tanács kért már éveken keresztül, hogy zárjuk be, mert sajnos kíván kifogytak, vagy pedig lementek délre, többnyire Floridába, és mondtam nekik, hogy legalább kitartunk még 110 évet megéljük, és mi kérvényessük az egyházmegyét, amire nagyon boldogak voltak, és mondták, hogy példával szolgáltunk, hogy nem az egyházmegye kapja a szemrehányás, a bezárás miatt, hanem mi kérjük. És a nyugalmazott püspökünk is, meg a vezető püspökünk is megjelent, szép számba voltak, úgyhogy még a templomon kívül is álltak, sokan fájdalmazták, hogy bezártuk, és mondták, hogy hogy lehet, hogy nem vártuk meg, még ők eltemetkeznek, mert onnan számítottak, és megjegyeztük, hogyha többször jelentek volna meg, ameddig még funkcionáltunk, akkor talán a mese másképp fejeződhetett volna be. De minden esetre utána egy ilyen emlék agapén voltunk a Columbus lovagoknál, nagyon kellemesen töltődött el, és nagyon pozitív érzéssel nem temetkezni jöttünk, hanem hogy bevonuljunk a történelem hasábjaiba. És úgy érzem ma is magamat, hogy nem haltunk meg, hanem az örökké valóságba léptünk át.
Fonzi atya, emlékszem, hogy néhány éve, amikor meglátogattam otthonában, érdeklődtem, hogy esetleg ír-e önéletrajzot, sosem fogom elfelejteni a válaszát, amikor azt mondta, hogy nem gondoltam rá, mert hogyha le kéne írnom mindazt, ami történt velem, senki nem hinné el. Most mégis ebből a hosszú 95 évből, ha így visszagondol, miket emel neki, melyek voltak azok a legjelentősebb fordulópontok, amelyek mondjuk úgy, hogy az isteni gondviselést nagyon képviselték az életében?
Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon helyét állja. Meg is mondom miért, mert most nyugalmamban több időm van, hogy reflektáljak a múltról. És éppen, ahogy mondtam akkor, hogy idézte is, hogy az emberek nem hinnék el. Olyan nyilván szemembe ötlik most, hogy végig pásztázom az életemet, hogy tényleg, mint a 23. Zsoltárban van, hogy nem egyedül jártam az utat, hanem ott volt Jézus mellettem. Akkor is, amikor nem éreztem, nem tudtam, és ma is úgy van, hogy mindig úgy érzem, hogy itt van velem ebbe a tényleg, hogy emlékszik rá, gyönyörű kis otthonba, és ebbe a városkába, Whitingba, ahol az életemnek gondolom az utolsó lapjait forgatom a naplomba. Én őszintén mondva nem menném meg is kezdeni egy ilyen önélet rajzot leírni, mert az emberek nem hinnék el. Olyan csodálatos módon segített meg mindig a Jóisten, amire a legtöbb ember azt mondja, hogy ez a véletlennek volt a gyümölcse. Ha egy vagy két esetben megtörténik, aláírom. De hogyha egy ilyen hosszú 95 éven keresztül ismétlődik meg, nem lehet elfogadni ezt a magyarázatot. Sokkal mélyebb oknak kell lenni, amiben biztos vagyok benne. Erre például utal az is, pillanatnyilag a lábaim ma komolyabb problémám van, egyensúly biztonságom nagyon kérdéses, a kezeim alig használhatók, de nem imádkozom a Jóistenhez, hogy gyógyítsam meg. Rábízom, amikor rá gondol, hogy akar valamit csinálni, úgyis megcsinálja. Ha kérem, ha nem kérem, úgyis úgy történik, ahogy ő döntött, és idáig semmi okom nincs, hogy kérdőre vonjam az ő bölcsességét és a jó akaratát. Úgyhogy rábízom teljesen, úgy érzem, hogy ez része az emberi életnek. Tudjuk Jézustól, hogy mennyit szenvedett, ez a kis szenvedés részemről parányi visszafizetése az ő szenvedésének értem.
Ezek nagyon szép gondolatok, és atya, idézzük azért ide, hogy néhány évvel ezelőttig szolgált, még a Covid idején is a Chicagói kórházban lelkipásztori tevékenységet folytatott a Covid osztályon is a betegek között.
Ennek körülbelül egy éve lett vége, amikor nem a kórházi látogatásaim miatt, hanem egyszerűen én is megkaptam a Covid-et, és 3 hétig olyan voltam, mint akit agyon vertek, és utána egyik probléma a másik után jött, egészen mai napig tartva, úgyhogy még mindig várnak vissza, és hiányzok közülük, mert azt mondták, hogy nagyon ilyen megható személy voltam a gyerekkorom ellenére is, kitartóan, és tényleg szolgálatot teljesítettem. Nagyon szerettem a betegeket, mert tudtam, hogy azok szorulnak rá Isten szeretetére a legjobban. És ami érdekes volt, és bizonyos szempontból éltett, hogy nem csak öregeknél találtam meg, hogy betegség nagyon lesújtó lehet, hanem fiataloknál is. És ezért különösképpen örülök annak, hogy ennyi évek keresztül annyi energiám volt, amiről ma is úgy gyakran gondolkozom. Például a becsukott év előtt, 2015-ben, akkor még Szentháromságnál aktív plébános voltam, 183 napot töltöttem a kórházba, és ezek 24 órás inspekciók voltak, és meg tudtam állni a sarat, hogy úgy mondjam, mind a két helyet.
Ez tényleg lenyűgöző, és ugye ráadásul még a chicagói magyar közösségben is szolgálatot látott el.
Igen, és érdekes volt, mert még egy évvel ezelőtt én még föl tudtam hajtani Chicagóba, ami nagyon meg voltak rökönyödve az ottani hívek, hogy a gépkocsimmal mentem föl, én magam hajtottam a Dan Ryan nevezeti úton, ami állítólag a világ legforgalmasabb útja, minden probléma nélkül. Volt vasárnap a jelen plébánosom itten Whitingba bejelentette a híveknek a születésnapomat, és akkor humorosan megjegyezte, hogy az egyetlen dolog, amit ő ismer, ami öregebb nálam, az a két kocsim. Két ilyen kombin van, és az egyik állandóan a templom parkolójával leparkolva, hogy ne vegyek föl külön helyet itt a ház előtt. Csak éppen mind a kettő ott volt, mert azzal mentem el a templomba a másik kocsival, ami van az utca előtt. Ugyan mindenki elkezdett nevetni rajta ezen a megjegyzésén. A kocsi 94 és 95 évből származnak, nagyon jó karban tartott kocsik, és sose hagytak cserbe. És olyan boldog vagyok, mert mikor Erdő bíborosul itt járt Chicago tájékát, a néhai Fáde Vassal együtt kalandzoltuk őt, és a többnyire az én kocsimat, mert az volt a legnagyobb a kocsik között. Vittük őt és a kis Rigó püspök atyát, aki a segéd püspöke volt, és Hüvei László prelátus urat, és megjegyezte a bíborosul, hogy ez a legkényelmesebb utazási eszköz, amiben utazott, úgyhogy nagyon, nagyon megtisztelve éreztem magam.
És atya, visszatérve így az interjú vége felé, 95 évesen milyen jó tanácsot adna a fiatalabbaknak, hogy hogyan éljenek, mi a hosszú élet titka?
Én azt hiszem, kellene, hogy az emberek felfedezzék, hogy milyen fontos Jézusnak a példája és a tanítása. Szerencsére én egy ilyen elveszett útról találtam meg az igaz utat, de majdnem azt mondhatnám, hogy az egyik megfelelő előkészület után csúsztam be a másikba. Úgyhogy nem kellett visszafelé vándorolnom az elveszett útról, és mindig voltak, akik emlékeztettek Jézusra. És én ezt komolyan vettem, nem mint sokan azt hiszik, hogy Jézus csak egy mese az embereknek is. Történelmileg kutatják, hogy mennyit lehet hinni, hogy lehet hinni, stb. Én elfogadom, amit az egyház tanít. És rájöttem arra, hogy sok problémától mentett meg, és felkészített arra, hogy ahol meg tudok jelenni, mindig egy kis örömet, egy kis hitet, egy kis reményt tudok az embereknek a lelkébe önteni. Nem azért, mert olyan ügyes vagyok, hanem azért, mert Jézus érezteti, hogy valóban igazat mondok róla, és ő közbelép, és megteszi a munkáját.
Ponzi atya, Isten további áldását kérem az életére, és Isten éltesse nagyon sokáig, és nagyon reméljük tényleg, hogy a centenáriumot is együtt ünnepelhetjük egy ugyanilyen telefonos interjúval is.
Igen, nagyon hálás vagyok, hogy meglátogatott az éteren keresztül. A modern eszközök nem hátrálják, hogyha megértjük az értelmüket, az emberi életnek az örömeit, hanem tudják előre mozdítani. Ezért nagyon hálás vagyok, hogy a pár gondolatot meg tudtam megint osztani, mint ahogy a múltban. És remélem, mert nem annyira a múltnak az emlékein akarok élni, hanem inkább a jövőnek a reményében. Ezért tudom megjegyezni azt is, egy héttel ezelőtt egy esküvőt vettem részt, ahol én eskedtem az illetőket, az egyik tengerpartról, a másik tengerpartról jött össze, és ebbe a gyönyörű templomba, amelyet plébánia templomomnak tudok nevezni, bár nem nincsen hivatalos szolgálatom, hanem csupán egy hívő vagyok, és itten volt. Gyönyörű volt, a fiatalok hálásak voltak, mert lehetővé tettük azt, hogy itten fogadtattak egymásnak örök hűséget.
Csodálatos, hogy még 95 évesen is szolgálja az egyházat és a híveket, és egyben tényleg szeretnénk megköszönni a Vatikáni Rádió hallgatóinak a nevében is ezt a hosszú szolgálatot az ottani magyar közösség javára.
Annak ellenére, hogy sose szolgáltam Magyarországon a magyar híveket, de örülök neki, hogy a diaszporát felfedezték, és legalábbis, ahogy hallom, az új közeledés az, hogy egy családnak vagyunk a tagjai, és így nem érzem magam, hogy mint idegen szólhatok a magyarokhoz otthon is, hanem úgy, mint igazi testvérük, aki gondoskodik róluk is, ha nem is személyesen, de lélekben.
Isten áldja, atya, nagyon sokáig, és jó egészséget kívánunk a Vatikáni Rádió hallgatói nevében is.
Szeretettel köszönjük.
Köszönjük szépen.
A 95 éves Skerl Alfonz atyával, a Chicago környéki magyar lelkipásztorral beszélgettünk.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
És dideredsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Föltámad a tenger, hömpölyög a hullám, de a túlparton valaki vár rád. A fogva tartanak,
hidd el átszai,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként
szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövőd tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok, életről, világról, hitről, tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink! Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Már majdnem júliust írunk, amikor megkapod levelem. Szent Jakab havának is hívták ezt a hónapot, de nálunk Magyarországon nyárhóként vagy az áldás havaként is ismeretes. A régi római naptárban 5. hónap révén a Quintilis, vagyis 5. nevet viselte, majd Marcus Antonius javaslatára Krisztus előtt 44-ben az e hónap 12. napján született Julius Cézárról nevezték el. Mint említettem, a keresztény hagyomány Szent Jakab havának mondja, akiről minden más Jakabokkal együtt július 25-én emlékezünk meg. Ez a hónap a nyári mezőgazdasági munkák főidőszaka, így nem csoda, hogy más hónapokhoz képest ritkábbak a jeles napok. Azért vannak szép ünnepeink ebben a hónapban is, ezekről írok neked. Július 2-án van Sarlós boldogasszony napja, a boldogságos Szűz Mária ünnepe, amikor arra emlékezünk, hogy a Jézussal áldott állapotban lévő Mária ellátogatott rokonához, a keresztelő Szent Jánossal áldott állapotban lévő Erzsébethez. Szent Lukács evangéliumában leírt üdvtörténeti találkozás ez, amikor Mária megbizonyosodott arról, hogy angyali üdvözletben kapott jel, idős rokonod Erzsébet szintén gyermeket vár, igaznak bizonyult. Belépve a házba, Mária köszöntötte Erzsébetet, kinek méhében ekkor repesve mozdult meg a magzat. Erzsébet pedig Uram édesanyjaként fogadta Máriát, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, mondta. Mária pedig a Magnifikáttal válaszolt szavaira. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdett minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk. Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők. Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta, hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt. Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel. Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról, melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen. Ezt a gyönyörű imádságot az egyházunk azóta is naponta mondja mindannyiunk közös imádságában, a zsolozsmában. Maga a jelenet igen népszerű a képzőművészetben és a zenében egyaránt. Rengeteg alkotás ábrázolja ezt. Többek között az Egri Főegyházmegyei Könyvtárban található egy 1500 körül Túrban készült, nagyon gazdagon illusztrált picinke hártyakódex, a Hóré Beáté Maria Virginis, magyarul a Boldogságos Szűz Mária imádságos könyve, amelyben a többi mellett talán az egyik legszebb jeleníti meg Mária látogatását Erzsébetnél. De például az itáliai reneszánsz képeken is nagyon gyakori ez az ábrázolás. A zenében pedig a Magnifikát az, amely számos zeneszerzőt megihletett. A leghíresebb talán Johann Sebastian Bach szerzeménye, de többek között Vivaldi, Monteverdi, Rachmaninov, Vajda János és Lajta László szerzeményei között is szerepel ilyen mű. A katolikus magyarság minden munkáját a szűzanyával és az ő oltalma alatt végezte, az aratás és a gabona begyűjtésének idejére eső ünnepek, éppen ezért a Sallus boldogasszony nevet adták. A köztudat általában Péter Pál ünnepéhez kapcsolja az aratás kezdetét, azonban a nagy munka elkezdésének kultikus hagyományai mégis javarészt ehhez az ünnephez kötődnek, és a sajátos magyar Sarlós név is a búza beérésére, az aratásra utal. A rába közben ezen a napon volt az aratás jelképes kezdete. Az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat. Ezután tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblába egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és csak másnap fogtak hozzá a nagy munkához. A köztudat általában Péter Pál ünnepéhez kapcsolja az aratás kezdetét, azonban a nagy munka elkezdésének kultikus hagyományai mégis javarészt ehhez az ünnephez kötődnek, és a sajátos, magyar, sarlós név és a búza beérésére, az aratásra utal. A rába közben ezen a napon volt az aratás jelképes kezdete. Az aratók misét hallgattak, mialatt szerszámaikat a templom falához támasztották. A pap megáldotta az aratókat és szerszámaikat, ezután pedig tiszta ünnepi ruhában vágtak a búzatáblában egy rendet, majd hazatértek ünnepelni, és csak másnap fogtak hozzá, igazán a nagy munkához. Sarlós boldogasszony a szegények és szükségben szenvedők gondviselője, a betegségben, a fogságban sínlődő pártfogója, halottak oltalmazója, de mindenek előtt a várandós édesanyák patronusa. Észak-magyarországi vidékeken ezen a napon fölvirágoztak egy széket, és a ház elé tették, hogyha arra járna a nehézkes Mária, legyen hol megpihennie. Másütt ezen a napon gyógyfüveket vágtak le sarlóval, és megszenteltették. Szeged környékén például fodormentát szokás szenteltetni. Kedves barátom! Mi mai utódai őseinknek mennyit veszítettünk már ezekből a hagyományokból? Gyakran nem is igazán tudunk ünnepelni, csak éljük felgyorsult életünk napjait sorra egymás után. Nem figyelünk sem egymásra, sem a természet változásaira. Eleink ezekben a nyár közepi hetekben figyeltek a körülöttük lévő világ jeleire, és úgy tartották, ha 5-én sarolta napján esik, akkor rossz dió és mogyoró termés lesz. Ha illés napján 20-án dörög az ég, azt mondták, illés szekere zörög. Két nappal később, 22-én, Mária Magdolna napján, ha esett az eső, akkor Mária Magdolna a bűneit csiratta. Ebből is látható, hogy a vallásuk, a hitük is mindennapjaik integráns részét képezték. Hónap végén van, mint említettem, Szent Jakab napja. Erről a napról úgy vélekedtek, ha ekkor menetelnek a hangyák, nagy hidege lesz a télnek. Szent Jakab apostol születéséről annyit tudunk, hogy Betszaidában született. Haláláról pedig azt, hogy 42 körül Jeruzsálemben halt meg. Az egyház hagyományában az idősebb nevet kapta, hogy megkülönböztessék a Szent Fülöppel együtt ünnepelt fiatalabb Jakabtól, az úr testvérétől. Zebedeus és Szalomé fia, Szent János evangélista bátyja volt, aki apja mesterségét örökölve halász lett. Amikor a Genezáreti tó partján járva egyenként kezdte meghívni apostolait, először Pétert és Andrást szólította meg, majd útját folytatva megpillantott két másik testvért is, Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Éppen hajójukat javították a bárkában a apjukkal, Zebedeussal. Őket is hívta. Rögtön otthagyták a bárkát apjukkal együtt, és nyomába szegődtek. Olvashatjuk Máté evangéliumában. Simon Péter és János mellett ő a harmadik, akinek az Úr különleges feladatot szánt. Simon a szikla, János a szeretett tanítvány, Jakab az első vértanú az apostolok közül. Ezért kiváltságos helyzetekben, a színeváltozáskor, Jairus leányának feltámasztásakor és a Getsemáni kertben Jézus csak hármukat vette maga mellé. Szent Jakab életében sokaknak szolgált. Szent Pál tanúskodik arról, hogy megtérése után 14 évvel úgy ismerte meg őt, mint Péter és János mellett az egyház oszlopát. Nem véletlen hát, hogy a középkortól kezdve az egyik leghíresebb búcsújáró hely Szent Jakab sírja a spanyolországi Komposztellában. Ez annak is köszönhető, hogy már a 8. századtól él az a hagyomány az egyházban, miszerint Jakab a mai Spanyolországig is eljutott missziós útjai során. Az évet nem ismerjük, amikor Jakab földi maradványait Jeruzsálemből Hispániába vitték, azonban a hagyomány egészen a 9. századtól egyöntetűen vallja, hogy Jakab sírja Hispániában van. Először egy kis kápolnát építettek fölé, amit 899-ben harmadik Alfonz kibővítetett, de az arabok 997-ben lerombolták. Magát a sírt azonban megkímélték. 1075 és 1128 között épült az a bazilika, amely lényegében ma is áll. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tisztelték. Érthető, hogy egész Európából zarándokoltak, zarándokolnak a sírjához. A mai El Camino-nak nevezett zarándoklaton ma már nem csak a magukat kifejezetten vallásosnak tartó emberek vesznek részt, hanem egyre többen azok is, akik keresnek valamit, keresik önmagukat, keresik különféle kérdéseikre a választ. Valljuk be, az 1980-as évek második felétől újra reneszánszát élő Szent Jakabút már a divat lett. Az egész eredeti célt nélkülözve az egész világról érkeznek ide, hogy a Caminót vagy annak egy részét végigjárják. Már ha végigjárják, mert hallani olyat is, aki elindul gyalog, majd egy rövid idő után autóval vagy vonattal teszi meg az út jelentős részét. Kedves barátom! Anélkül, hogy bárkit is elítélnék, csak arra akartam utalni, és azért írtam neked a júliusi ünnepeinkről, hogy biztassalak. Keressük és ismerjük meg ünnepeink hagyományait és igazi értékeit. Persze ezeket leginkább akkor tudjuk megtapasztalni, ha közösségben ünnepelünk. Az egyetemes és nemzeti kultúránk, a vallásunk hagyományai mind arra sarkalnak, hogy külön tudjuk választani az ünnepeket a hétköznapoktól. Az igazi ünnepek ugyanis a Jóistenhez is közelebb tudnak vinni bennünket, és talán ezek által még a teremtett világra és annak szépségeire is jobban oda tudunk figyelni. Kedves barátom! Tartalmas ünnepekkel és pihenéssel teli nyarat kívánok neked és szeretteidnek egyaránt. Szeretettel ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották. Adásunkat este 23 óra 35 perctől és szerdán 15 óra 15 perctől megismételjük. Every blessing, I'm on my knees confessing that I feel myself surrender each time I see your face. I'm staggered by your
Lapbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, mai adásunk perceken belül véget ér, műsorunk azonban éjjel is folytatódik, hiszen óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Éjfél után a szerzetesek fél órája műsorunk reggeli adásának ismétlését hallják. Ezután testvéregyházaink fél órája, az ökumené ismétlése következik. Az egyórai hírek után a cseperedő műsorunkban a testvérféltékenységről és ennek kezeléséről hallhatják Sipos Gál Eszter óvodapszichológust. A cseperedő után Sziluett női magazinunk következik. Adásunkban egy nyári női lelki gyakorlatról hallanak. Érdemes lesz velünk tartani. 2 órakor ismét hírek, majd közelkép portré műsorunkban Báni János íróval és Bodnár Balázs illusztrátorral beszélgetünk. A közelkép után Karitász percek következik, melyben a kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából az Egri Főegyház megyei Rév szenvedélybeteg segítő szolgálat munkatársaival, Kohári Szilvia intézményvezetővel és Kugler Tamással beszélgetünk. A műsor szerkesztője Pap Ildikó. 3 órakor ismét híreket sugárzunk, ezután Kérem a következő című műsorunk heti összefoglalója szól. Egészségügyi rovatunkban ez alkalommal Lázár Eszterrel, az Egri Markot Ferenc Kórház és Rendelőintézet vezető dietetikusával beszélgetünk a vízfogyasztás fontosságáról, valamint az édesített üdítőitalok káros hatásairól. A szerkesztő Berecz Renáta. A 4 órai híreket követően zenei válogatással szórakoztatjuk Önöket. Kedves hallgatóink! A mai műsor készítésében munkatársaim voltak Bartók Beáta, Berecz Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Klész Beáta, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Farkas Éva, Kriston Tamás, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Varga Ildikó, Vasvári Bernadett. Kedves hallgatóink, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is további kellemes rádiózást és nyugodalmas jó éjszakát kívánok. A bemondót Harcos Krisztinát hallották.
Jézus a galileai tó vidékéről hazament, tanítványai elkísérték. A következő szombaton elkezdett tanítani a zsinagógában. Sokan hallgatták és csodálkozva mondták, honnét vette mindezt? Hol tett szert ekkora bölcsességre? Olvasom a Márk evangéliumban. Isten országának hirdetése minden szempontból kihívást jelent a nyáspolgár felé. Amikor az isteni igazság felemelkedik, hogy hozzánk intéze szavait, ahogyan Názáret falusi templomában láthatjuk, bennünk is azonnal felemelkedik az ellenkezés szelleme. Készek vagyunk inkább arra, hogy égő áldozatot hozzunk, mint hogy gyermekmódra, szegényen, lágy viaszként, kitárt szívvel és készségesen Isten kezébe adjuk magunkat. De Isten szava mégis elér hozzánk. Az Úr lelke én rajtam, ő kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Korábban úgy tekintettek az emberek a papra, mint Isten földi polgármesterére. Gyámkodott fölöttük, mintha csak maga Isten gyámkodott volna. Napjaink embere eljutott oda, hogy a lélekgyógyászatot azonosítja Isten szeretetével. A motívum a régi, csak a szereplők mások. Urunk Istenünk, előtted összeroppannak a térről és időről alkotott méreteink, Előtted a legcsodálatosabb emberi tudás is csak töredék. Megközelíthetetlen fényesség vesz körül. Te mindettől egészen különböző. Hát riadjak föl már végre gyermekes képzelgéseimből, gondolatszegény csacsogásaimból, kikopott imaformuláimból, egyhangú kegyeskedéseimből. Vedd el tőlem fennhéjázó önbizalmamat, azt a fölényes biztonságérzetet, amelytől gyakran azt hiszem, sokat tudok, és már nyugodt, megelégedett, sőt büszke is lehetek e tudálékosságomban. Istenem, szabadíts meg az önteltségtől!
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.